A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az 512-es számú dicséretünket. Az 512-es számú dicséretünk így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten igéjét ezen a mai vasárnapon bibliaolvasó vezérfonalunk szerint olvasom Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének a második fejezetéből, a negyedik vers második felétől kezdődően a kilencedik versig. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és elederre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. A kegyelem Istene tegye áldottá a mi szívünkben az ő igéjét, jöjjetek, hajtsuk meg a mi fejünket, és ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ezért a csendes reggelért is szeretnénk hálát adni, azért az időért, amelyet te veled tölthetünk el, amelyet arra rendeltél, hogy előtted megállva, rád figyelve, a te akaratodat megismerve közeledjünk te hozzád. Köszönjük, hogy otthonainkban segítségül hívhatunk téged, hogy egy olyan időszakon is végig kíséred most az életünket, amelyben sok-sok kérdésünk van, ahol a türelmünket napról napra meg kell újítani, ahol a feladatok szeretnénk, ha úgy találnának meg bennünket, hogy azokat is tudjuk ilyen körülmények között is a te dicsőségedre végezni. Köszönjük, hogy most közelíthetünk a te igédhez, és hisszük, hogy miközben közeledünk így Te hozzád, Szent Lelked által Te is közeledsz mi hozzánk. Így kérünk, hogy áld és szenteld meg csendes Isten tiszteletünket, kinek a Szentlélek templomában, ott saját életében, hadd tudjon leborulni előtted, hálát adni Te neked, és segítségül hívni a Te nevedet. Kérünk, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, igéddel és Szent Lelkeddel. Amen. Alapigénket szeretném kiemelni az előbb felolvasott szakaszból, Mózes első könyvének a második részéből, a 7. verset. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lényé. Kedves ige hallgató gyülekezet, valószínűsítem, hogyha valaki egy könyvet szeretne megírni, akkor azt nem az első oldalon fogja elkezdeni. Először megszületik egy ötlet, egy cselekménysor, amely alkalmas arra, hogy egy üzenetet átadjon, és amikor ezt valaki már kidolgozta, már ezen végigment, akkor utána kezd hozzá egy bevezetéshez, ami az alapokat tisztázza, a későbbi felmerülő kérdéseket részben már előkészíti, ahol bemutatkoznak akár a szereplők is. Nincs ez másként a Bibliánkkal sem. A Szentírásban nagyon sok olyan bibliai szakasz van, amely jóval megelőzi a teremtés történetét, vagy talán fordítva is mondhatnánk, a teremtés története jóval később születik meg, mint más történetek. Mert Isten a cselekményét már elkezdte, szövetséget kötött az ő népével, megkereste az embert, megtalálta, népet választott magának, ezzel a néppel közösségben él, ennek a népnek országot adott, letelepítette az ígéret földjén, ott megáldotta őket, aztán valahol ez a kapcsolat elkezdett tönkre menni, ennek a kapcsolatnak megszülettek azok a következményei, amelyben Isten és ember távolodott egymástól, és egyszer csak fogságban találja magát az Isten népe. Van ideje elgondolkozni arról, hogy ő honnan jött, hogy ő kicsoda, hogy vajon az Isten miért őt választotta, vagy hogyan választotta. Nekünk is alkalmat ad sok-sok gondolatra ez a mostani időszak, és így most már jobban értjük talán azt is, hogy a szentírók, amikor a teremtős történetet megfogalmazták, akkor egy adott élethelyzetből kerestek válaszokat. Egy olyan élethelyzetben, ahol fontos volt az, hogy honnan is jöttünk, ahol fontos volt az, hogy kitartja kezében az egész világot. Két szempont is érvényesül ezért a leírásokban. A Mózes első könyvének az első fejezete nagyobb kitekintéssel van, és ezt az egész teremtett világot szemléli. Azt a világot, amit mi néha olyan csodálattal nézünk, a hatalmas hegyeket, a kiterjedt óceánokat, a napnak a fényességét, a különféle égi jelenségeket, de ezek az emberek nem csodálattal nézték először, hanem nagyon féltek tőle. Hiszen azt vették észre, hogy ezeknek kiszolgáltatva élik az életüket, hogy más népek viszik az áldozatokat a napistennek, a holdistennek, a földisteneknek, azért, hogy békességet adjanak nekik, vagy békén hagyják őket, és az az ember is, aki úgy érezte, hogy az Istenhez tartozik, meg kell fogalmazza a maga válaszát, hitvallását arra, hogy őt megrettenti-e mindaz, ami körülveszi őt. És akkor olyan szépen, részletesen rendre írja le a Szentíró, hogy mindezek az Isten alkotásai, hogy ő hívta elő őket, hogy ő uralkodik ezek felett is. És egyfajta békességet keresve ebbe szemléli így ezt a teremtett világot, amiben utána már ő maga is tud gyönyörködni, mert megszűnt félni tőle. Sokszor el kellene olvassuk ezeket a szakaszokat akkor, amikor minket is megrettent a természetnek az az ereje, amelyel sokszor találkozunk. Amikor azt számolgatjuk, hogy vajon a nap energiái meddig tartanak még ki, Amikor azon gondolkozunk, hogy a Föld, ha letér a pályájáról, akkor lesz-e valami katasztrofális változás a mi életünkben, ami elpusztít mindannyiunkat. Amikor azt látjuk, hogy megindulnak a nagy vizek, és mindent elpusztítanak. Erre ad feleletet először a Szentíró, és mondja el, hogy ez mind az Isten kezében van, mert ő uralkodik felette, és addig, amíg fenntartó szavával azt mondja, hogy legyen, addig ezek vannak. Amikor az ember azonban a belsőbb dolgairól kezd gondolkozni, és itt kapcsolódik be egy másik szemszög is, akkor mélyebb kérdéseket tesz fel a saját életére nézve is, vagy a saját életéről. Ez a másik szál egy egzisztenciális kérdést, ma így mondanánk, tesz fel, ki is az ember, ki vagyok én, mit kezdhetek azzal a létemmel, amit Isten nekem adott. Honnan látszik az, hogy én Isten teremtménye vagyok, hogy a kezének az új lenyomata, nyomata az ott van az életemen. Nagyon szép ez a mai vasárnap, az édesanyák vasárnapja, ezt is olyan furcsa és különös módon ünnepeljük. Mind-mind arról szól, hogy az élet egy csoda, az élet átadás ünnepe ez igazából számunkra, ahol kölcsönös gyengétséggel, kölcsönös érintéssel oda-vissza tekintünk egymásra, édesanya vagy szülő a gyermekére, gyermek a szülőre. Benne van valami mély titok, ami mindig megrendíti az embert. Belőlem élet születik, és nem kis dolog ez. Mennyiben vagyok ezért felelős, mit tudok tenni érte? És aztán valahol mégis megállunk az Isten színe előtt, és elmondjuk, hogy de ez nem is az enyém, hanem a tied. Te alkottad. A keresztségben sokszor elhangzik ez a kérésünk Isten felé, hogy úgy add nekem, hogy egyben ez a tied maradjon. Mert te tudsz a legjobban gondot viselni róla. És valahogy visszafele is megfogalmazódik, hiszen az, aki életet kapott, az csak is tisztelettel tud nézni arra, akitől kapta ezt az életet. Benne tisztelve a Teremtő Istent, mert lehet, hogy emberileg gyarlók vagyunk, és nem tudjuk mindazt megadni gyermekeinknek, vagy talán sajnos nem is akarjuk megadni, amire igazán szüksége van. De valahol mögöttük akkor is ott áll az Isten teremtő akarata. És erre nézve is kérdése van a Szentírónak, és ezért nagyon egyszerű képekben fogalmazza meg azt, amit ő megtapasztal a maga valójából, és az Isten gondolatából vagy akaratából. Először azt olvassuk, és elég megdöbbentő ez a kijelentés, nem annyira idillikus, mint ahogy az ember el tudná képzelni azt a szép csodát, ahogy az élet létrejön, hogy az Isten vette a föld porát, hogy az embert porból teremtette. Mi nagyon sokszor beképzelten, egy kicsit túlértékelve önmagunkat, a teremtés koronájának gondolva magunkat, valahogy úgy közelítve az életünkhöz, hogy van-e több, mint én, éljük a mindennapjainkat, és nagyon helyre teszi az embert, amikor azt mondja Isten az ő igében, hogy te por vagy, és porból vettelek föl. Amikor a Szentíró ezeket leírja, akkor már megvan az az élettapasztalata, amit mi is nagyon jól ismerünk, hogy az élet végéről közelítjük meg az elejét, hogy azért tudjuk, hogy por vagyunk, mert porrá leszünk. Mert nem csak olyan édesanyákra emlékezünk a mai napon, vagy szülőkre, akik itt vannak közöttünk, akiket most fel tudunk hívni telefonon, vagy köszöntünk valamilyen formában, hanem olyanok is, akik porrá lettek. Hogy az emberi élethez hozzátartozik az a múlandóság, hogy Isten ugyanabból a természetből veszi ki őt is, amely mutatja a múlandóságnak a jeleit. Isten porból veszi elő az embert, és úgy kezdi formálni. És talán egy kicsit tudatosítani is kell ezt magunkban, nem a félelem miatt, nem az elmúlástól való rettegés miatt, hanem azért, hogy jobban értsük azt, amit Krisztus is mondott, és utána az apostol is oly sokszor oda tett a gyülekezetek elé, hogy nem ez az életünknek a leglényegesebb része. Nem ez az a darabja, amit minden áron meg kell tartanunk, hiszen ez porból van. Jézus, amikor a tanítványoknak az aggódására néz, vagy azoknak az aggódására, akik nagy tömegben hallgatják őt, akkor ő meg akarja őket vigasztani, és elmondani nekik, hogy az Isten gondot visel erről a porról. Hogy a testi szükségleteinknek mindig biztosítja azokat a feltételeit, amelyeket ő helyesnek gondol, amelyeket szükségesnek lát. De mögötte nem titkolja el azt, hogy ez csak por marad. És ezért akarja átirányítani a figyelmünket oly sokszor erről az elmúlandóról valami örökkévalóra, valami olyasmire, ami több ennél. Ez csak az első mozzanat még a teremtésnél. Ez csak a helyét jelöli ki az embernek a földi világban. Ezután jön az a folytatás, amiben Isten beleteszi önmagát is. Mert a porból kiveszi az embert, és elkezdi a kezében formálni. Milyen érdekes és milyen szép is ez a kép, hogy az Isten bepiszkolja ezzel a föld porával az ő kezét. Hogy elkezdi gyúrni az embernek azt az alakját, amelyet ő kigondolt számára. Egy nagyon szép kifejezés ez, amely aztán visszaköszön a prófétánál, Jeremiásnál, majd aztán használja az új szövetség is a fazekasnak a képét, ahogy hozzáír az agyaghoz, ahhoz az anyaghoz, amit ő nagyon jól ismer minden tulajdonságával együtt, amely tudja, hogy mire alkalmas, hogy mit lehet kihozni belőle, és elkezdi szépen, hol erősebben szorítva, hol gyengédebben formálni az életet belőle. Az Úristen vette a föld porát, és abból megformálta az embert. És ez akkor azt jelenti, hogy valahol az ő kezének a lenyomata, az ott kell legyen az életünkön. Nagyon sokszor olyan szép kép, amikor a szülő és a gyermek keresi a hasonlóságot egymásba. Mi az, amit kaptam tőle, mi az, amit örököltem belőle, mi az, amit átadtam az életemből. Egy kicsit, ha tágítsam a fogalmat, keressük ezeket az anya és apa jegyeket, amelyek azt a kapcsolatot hivatotta kifejezni, hogy mi egymáshoz tartozunk. Akkor Istennél is kell legyenek ilyen jelek az életünkben, hogy én hozzá tartozom, hogy én az övé vagyok, hogy ő formált meg engem. Vajon hol van az életemnek, az ő kezének tényleg az új lenyomata? Vannak ilyen nagy szavaink, amit szintén olyan fellengzősen szeretünk használni, hogy hát mi Isten képűek vagyunk. Hát Isten a maga képére teremtett bennünket. És akkor ide szeretjük gondolni a hatalmas nagy bölcsességünket, azt a nagy szabad akaratunkat, amivel irányítjuk a sorsunkat, vagy azt képzeljük, hogy tudjuk irányítani a sorsunkat, vagy hogy uralmunk alá hajthatjuk az egész földet, és aztán tettünk vele azt, aminek látjuk is a következményét. Az ember egy kicsit elbízza önmagától magát. Hol vannak akkor azok az igazi jelek, hogy Isten hozzáért az életemhez? Talán éppen ott, ahol az Isten megfog engem, ahol megragad, ahol hozzám ér, és akkor érzem azt, hogy az az érintés, és mögötte az a kéz, az beleillik az életembe. Amikor megfogja a sebeinket, amikor belenyúl az életembe, és egyből ki tudja tapintani azt, hogy nekem mi fáj, hogy hol vannak a gyenge pontjaim, és ahol érzem én is egyből, hogy itt nem akárkivel van dolgom, hanem valahol Isten nyúl bele az életembe. Amikor Jézus egy-egy betegre rátette a kezét, és az meggyógyult, én úgy gondolom, hogy az az ember nagyon jól érezte, hogy ott az Isten érinti meg őt, hogy ebből születik a gyógyulás. Ezért tudtak hálát adni, ezért tudták dicsérni utána Istent. És valahogy mi is ezt tapasztaljuk, talán éppen a legmélyebb helyzetekben, amikor az Isten keze megérint, hogy úgy beleillik az ő keze az én életembe. És ugyanígy, amikor zuhan az ember, amikor valahogy elveszti a lába alul a talajt, amikor egyre inkább összedőlnek azok a dolgok, amikben reménykedett, és elkezd esni, és egyszer csak valaki felfogja. Egyszer csak valaki megtartja az ő életét, és beleesünk az Isten kezébe, és nem törjük össze magunkat, hanem valahogy érezzük, hogy teljesen idomul a mi életünkhöz. Elfogadja belőle a gyengeségeket, meg tud tartani a bűnünk súlya alatt is. Ez mind-mind az Isten kezének a lenyomata ott az életünkön. És nyilván az Isten néha meg is szorongat. Az ő kezének van súlya is, és ezt is meg tudjuk érezni. Amikor nagyon alakítani akar, amikor nagyon szeretné változtatni azt, amit én nem tudok, vagy nem akarok megváltoztatni, vagy nincs elég erőm hozzá, akkor ott nyomja az életemet, és sokszor sok minden így nehezedik a lelkünkre is, és olyankor érezzük, hogy ezt hogy az Isten rakja oda súlyként. A bűneink súlyát lehet, hogy leveszi, ugyanakkor mégiscsak próbál változásra kényszeríteni minket, és ez nem mindig esik jól. Veszi az Isten a föld porát, és elkezdi formálni. Van már az életünknek egy anyaga, a földi életünké, amely mulandó, és van utána egy formája, egy olyan alakja, amire Isten azt elképzelte. Ebben az alakban van benne a sorsunk, ebben az alakban vannak benne a képességeink, ebben az alakban vannak azok a külső körülmények, amelyek körülvesznek, amelyek néha kedvesek és tetszenek, máskor szabadulnánk tőlük. Ebben az alakban vannak benne a társak, akiket Isten mellénk rendel, olyan csodálatos a folytatása is a történetnek, hogy nem jó az embernek egyedül, és ad neki segítőtársat. Mi mind hisszük és valljuk azt, hogy az Istennek ebben benne van a formáló ereje, hatalma, akarata is. De mindezek után jön talán a leglényegesebb pillanat, amikor az embert élővé kell tenni. És olyan szemléletesen és képileg olyan szépen fogalmazza a Szentíró, akkor az Úristen életleheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lényé. Az emberi élet, az tényleg akkor élet igazán, ha benne van valami lüktetés. Ha benne van valami, amit mi léleknek próbálunk megnevezni, ami élteti, amely egy hihetetlenül nagy titok számunkra. Próbáljuk körüljárni, vizsgálni, néha még gyógyítani is próbáljuk, de nem ismerjük igazán a teljességét és a titkát. Nagyon sok biblia magyarázó is gondolkozik azóta, vagy pszichológus, vagy teológus, hogy mi is történik itt, vagy mit akar elmondani a Szentíró, hogy mi az a lélek, ami belekerül az emberbe, hogy ez csak az öntudatra ébredése, vagy ez különbözteti meg az állatoktól, vagy ez már az Istennel való kapcsolatának a lehetősége, vagy maga a Szentlélek az, ami lakozást vesz ekkor már az emberben. És amíg mi ezt szeretnénk úgy szétdarabolni, vagy szétválasztani, mert azt gondoljuk, hogy biztos van olyan ember, aki él, de még sincs köze Istenhez, vagy van olyan ember, aki Istenhez közelebb áll, de az azért állhat közelebb, mert Isten később megérintette az ő életét. Ezek mind igazságok. De ugyanakkor tud-e lehelni Isten úgy, hogy a leheletében nincs Szentlélek? Tud-e az Isten úgy életet adni, hogy önmagát nem teszi bele? Mert hogy ettől lett az ember élő lényé, hogy Isten önmagából helyezett bele valamit, és ez nem kell félrevezesse a mi gondolatainkat, nem magunkba keressük Istent, és nem mi vagyunk maga Isten, hanem Isten valahogy így hívta létre azt a kapcsolatot, amely élteti az embert, hogy nekem van egy hiányérzetem addig, amíg nem találkozom vele, amíg nem tud közel jönni az életemhez. Hogy minden emberi élet úgy indul, hogy van benne egy olyan hiány, amit csak maga Isten tud betölteni. De amikor Isten ezt betölti, akkor ott a helyére kerülnek a dolgok. Akkor ott lesz önértékelése az embernek, ott megtalálja a feladatait, akkor ott a társát így tudja Istentől elfogadni. Életnek leheletét lehelte bele az Isten. És nagyon jól érezzük mi is azt, hogy ez a lehelet, ez mit jelent az életünkön. hogy amikor az Isten belesúg valamit, beletesz valamit az életünkbe, beleszuszogja az ő akaratát, akkor ott annyi minden meg tud változni. Talán nem véletlen egyáltalán az, hogy amikor János apostol is a feltámadás után láttatja Krisztust, ott van a tanítványai között, és ő köszön nekik, hogy békesség nektek, akkor rájuk lehel, és azt mondja, hogy vegyetek szent lelket. És így egy új életet ajándékoz nekik, hogy az élet az mindig onnan Istenből táplálkozik, az ő akaratából, az ő elképzeléséből, és enélkül nem ember az ember. Enélkül meg lehet fogalmazni azt, hogy a földből való. Enélkül meg lehet fogalmazni azt, hogy valahogy igyekszik az Isten formálni bennünket, de nincs az a teljesség, ami azt a közösséget jelenteni, hogy én az övé vagyok, és Isten az enyém. Amikor ezt a pár gondolatot valaki megfogalmazta és leírta, akkor egy mély emberi kérdés volt benne. Vajon ki vagyok én, és mit akar az Isten velem kezdeni? És azóta is ez minden embernek a sajátja ez a kérdés, hogy még az Isten milyen feladatokat bíz ránk, nem tudjuk. De azt, hogy az övéi vagyunk, hogy nem csak annak örülhetünk, hogy életet átadó emberek vagyunk, hogy kaptuk ezt a különleges és szép hivatást is tőle, hanem közben megtapasztaljuk újra és újra az Istennek a teremtő szeretetét. Amikor elcsendesedünk imádságra most, adjunk hálát Istennek mindazért, a gondviselésért, hogy azt az embert, aki én vagyok, nem csak megteremtette, megalkotta, hanem hordozza, megváltotta, megszabadította, és az üdvösségre alkalmassá tette, előkészítette. Az Isten áldja meg a mi életünket is, azt az életet, amely annyira törékeny, amely a porból való, de mégis Isten arra méltatta, hogy az üdvösségre magával vigye. Amen. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni azokért az ajándékokért, amelyeket folyamatosan kapunk te tőled, amelyek éltetnek, de szeretnénk ennek a folyamában meglátni azt a pillanatot, amikor azt gondoltad, hogy létrehívod a mi életünket is. Talán sokszor tűnődtünk mi is önmagunkban, hogy kik is vagyunk, hogy milyen érzés önmagunkra gondolni és élni az életünket. Összehasonlítjuk magunkat másokkal. Gondolataink vannak arról, hogy mások máshogy éreznek meg helyzeteket. És ez adja azt a csodálatos titkot is, hogy ez nem emberek által létrehívható, hanem ez a te alkotásod. Ma így szeretnénk az életért, magáért hálát adni, és köszönjük benne azt is, hogy eszközként jelen lehetünk benne. Így adunk hálát az édesanyákért, szülőkért, gyermekekért. Engedd, hogy ez a közösség valóban téged tudjon visszatükrözni, és a te dicsőségedet tudja hirdetni. Így áld meg a családokat, azokat a családokat, amelyeknek most nagy próbája az, hogy egymáshoz hogyan tudnak viszonyulni, hogy megtalálják-e egymásban azt az ajándékot, amit te készítettél el. Így imádkozunk azokért is, akik nagyobb gyermekként megpróbáltatások elé néznek, így imádkozunk az érettségizőkért, azokért a pedagógusokért, akik ebben segítségükre vannak. Hisszük, hogy minden része lehet a te tervednek, és te nagyon jól tudod, hogy mindebből mit szeretnél számunkra kihozni. Legyen meg ebben is a te akaratod. Imádkozunk a magányosokért, a betegekért, azokért, akik kiszolgáltatottak, akiknek az élete közel van a porhoz. Hadd különböztesse meg minden más teremtménytől az ő életüket is az, hogy te életnek leheletét lehelted beléjük. És ez a lehelet, ez nem csak erre a földi világra ad életet, hanem az üdvösségre is. Hadd tudjunk mi is erre tekinteni, amikor azokra is emlékezünk ma, akik nincsenek már közöttünk. Köszönjük az ő életüket is, az ő gondviselésüket is. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért, ne engedd, hogy türelmünk fogyatkozzék, engedd, hogy fegyelmezetten, a te akaratod szerint járva az életünket, egymásra tudjunk vigyázni, figyelni, ugyanakkor várhassuk a te kegyelmedből a szabadítás csodáját. Köszönjük a lehetőséget, hogy ilyen formában is veled közösségben lehetünk, és ugyanakkor tudhatjuk, hogy ilyenkor egymással is közösségben vagyunk. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és irgalmas szereteteddel ne feledkezz meg mi rólunk. Amen. Közösen imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a 385. dicséretünket énekeljük. 385. dicséretünk így kezdődik. Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békességet!